Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Krisztus szíve előtt kérem az Urat, hogy irgalmazzon ennek a szenvedő világnak. Árassza ki szeretetének kincseit, hogy világunk visszanyerje a legfontosabb és legszükségesebb dolgot, a szívét. Írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A gázai övezetben életbe lépett a tűzszünet, miután az iszlamista Hamász terrorszervezet átadta a közvetítőknek a három vasárnap kiszabaduló izraeli túsz nevét, jelentette a katonai rádió. A katonai rádió bejelentette, hogy Izrael az eredetileg tervezett 8:30 helyett délelőtt 11:42-kor hivatalosan életbe léptette a tűzszünetet. Előzőleg a rádió értesülése szerint a gyakorlatban már megkezdődött a fegyvernyugvás. A Hamász fehér félkatonai dzsipjei szabadon járták az utakat rajtuk fegyveresekkel. Több száz kamionnyi humanitárius segély várja bejutását a Kerem Salomnál lévő átkelőhelyen, melyeket várhatóan az övezet igazgatását továbbra is végző Hamász fogja szétosztani. Az iszlamista Hamász terrorszervezet átadta a Vöröskeresztnek a vasárnap kiszabaduló három izraeli túszt, jelentette be a Nemzetközi Vöröskereszt. A közlemény szerint a Hamász katonai szárnya átadta a gázai övezetben a Vöröskereszt képviselőinek a közvetítőkkel megkötött túszalkú alapján elsőként kiszabaduló három túszt, három fiatal nőt, akiket 2023. október 7-én a Hamász terror támadásában raboltak el. A túszok átadásával egy időben az izraeli börtönökben terrortevékenységért elítélt palesztin foglyokat is átadtak a Vöröskereszt képviselőinek. A megosztottság, a pártoskodás nem, kizárólag az összefogás, az egység teremt lehetőséget a megmaradásra és a fejlődésre. Jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Nagykőrösön az Arany János Református Általános Iskola új épületszárnyának átadását megelőző ünnepi istentiszteleten. Soltész Miklós kiemelte, a keresztény felekezeteket és híveiket időről időre sok olyan hatás és támadás éri, mely megpróbálja megosztani és hitétől eltántorítani az egyházi közösségeket. Éppen ezért fontos, hogy a pedagógusok és a szülők egyaránt a keresztény hitre neveljék a gyerekeket akkor is, ha kívülről mások megpróbálják támadni egymás tiszteletét, a vezetők becsületét és a hívők hitét, fogalmazott. Az eseményen Szabó Gábor vezető lelkipásztor elmondta, az iskola új épületszárnya hétfőtől modern felszereltséggel és két nagyobb könyvtárnak és művészeti célokra kialakított teremmel, valamint egy új hittan és további két nyelvi teremmel várja a tanulókat. A bővítést az intézmény növekvő gyermeklétszáma tette szükségessé. A beruházás 450 millió forintba került, melyhez a kormány 300 millió forinttal járult hozzá, közölte. Magyarországon ma biztonságban élhetnek a zsidó közösség tagjai, ugyanis a kormány világossá tette, hogy az antiszemitizmus minden formájával szemben zéró toleranciát érvényesít. Jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes a budapesti gettó felszabadításának 80. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen a Dohány utcai zsinagógában. Semjén Zsolt hangsúlyozta, Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb helye a zsidó embereknek. Nem kell félnie annak, aki kipában sétál az utcán, biztonságban gyakorolhatják a vallásukat, aki pedig ellátogat Budapestre, a zsidó kultúra egyedülálló mindennapjaiba nyerhet betekintést. Fogalmazott a politikus a budapesti zsidó hitközség eseményén. Felháborító, hogy Ukrajna kérésére Biden elnök olyan szankciókat vetett ki elnöksége utolsó napjaiban, ami egész Európában durva áremelkedéshez vezetett. Hívta fel a figyelmet Vitályos Eszter kormányszóvivő a közösségi oldalán. A kormányzati kommunikációért felelős államtitkár a közösségi oldalán úgy fogalmazott: ezek a szankciók elhibázottak, a megbukott demokrata kormány politikája még most is óriási károkat okoz Európának és a magyar családoknak. Mi továbbra is azért dolgozunk, hogy megvédjük a magyar családokat, tette hozzá Vitályos Eszter. Végül az időjárásról. Borult, párás, kisebb körzetekben ködös lesz az idő. Néhol kialakulhat szitálás, ónos szitálás, esetleg hószállingózás. A felhőben lévő tájokon zúzmara lerakódásra kell számítani. A légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 5 és 0 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn mínusz 3 és plusz 2 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. Gustav Mahler először 1901. február 24-én nézett farkasszemet a halállal. Aznap délután hangversenyen vezényelte a bécsi filharmonikusokat, majd este az operában Mozart varázs fuvoláját dirigálta. Az előadás után heves belső vérzéssel szállították kórházba, ahol március 4-én műtéten esett át. A 40 éves Mahler úgy érezte, ütött az utolsó órája. Bár hamarosan túl volt az életveszélyen és állapota rohamosan javult, az élmény tartósan kihatott életfelfogására. Miközben Abbáziában az Adriai tengerpartján lábadozott, negyedik szimfóniájának revízióján dolgozott és belemerült Johann Sebastian Bach műveinek tanulmányozásába. Nyára egészsége teljesen helyreállt, és új nyári villájában a Wörthi tó partján fekvő Mayernigben élet egyik legtermékenyebb periódusát élvezte. Egyszerre dolgozott a Friedrich Rückert verseire komponált gyermekgyászdalokon, további Rückert dalokon, valamint a Fiú csodakürtje ciklus utolsó darabjain. Ezen kívül ekkor fogott hozzá az 5. szimfóniához, melynek első két tétele ugyancsak készen állott a nyár végére. Bár ez a rendkívül élénk munkatempó önmagában véve nagy életkedvre mutat, Mahler 1901-es műveinek fő témája kétségtelenül a halál. A gyermekgyászdalok halott gyerekeket siratnak, a csodakürt ciklus dobosa éppen a vesztőhelyre indul, és Rückert verse, az elvesztem a világ számára nem más, mint búcsú az élettől. Az 5. szimfónia első tétele gyászinduló, melynek témája a dobos közeli rokona. A 2. tétel a heves fájdalom kifejezése, mely újabb gyászindulót foglal magába, és az öröm egy rövid kitörése után mély kétségbeesésbe hull vissza. A nyár végére Mahler lényegében befejezte az első két tételt, és legalábbis felvázolta a szkercót. De ekkor vissza kellett térnie Bécsbe operaigazgatói munkájához. Az új évad meglehetősen viharosan indult. Operai intrikákkal és a 4. szimfónia igen rosszul fogadott előadásaival több német városban. Novemberben azonban váratlan esemény történt, amely Mahler egész hátralévő életét döntően megváltoztatta. Megismerkedett egy 22 éves lányjal, akit Alma Schindlernek hívtak, és halálosan beleszeretett. Még az év vége előtt eljegyezték egymást, és 1902. március 9-én házasságot kötöttek. A szezon végén Mahler már ifjú feleségével tért vissza Mayernigbe, hogy folytassa a munkát 5. szimfóniáján. Ezen a nyáron született meg a szkercó, ez a gigantikus keringő fantázia, a bensőséges adagietto, valamint a kicsattanó energiájú rondó finálé. A halálból az életbe való átmenet, melyet Mahler a saját bőrén tapasztalt meg 1901-ben, így módon közvetlenül jutott kifejezésre a szimfóniában. Bár a sötétségből a fénybe dramaturgiája korábbi hagyományt követ, a kontrasztok sokkal élesebbek. Ez már abból is látszik, hogy Mahler nem tartotta be a hagyományos hangnemi egységet. A szimfónia cis-mollban indul és D-durban ér véget. A félhangnyi emelkedés annak a jelképes útvonalnak felel meg, amelyet a zene az első és az utolsó tétel között bejár. Az alma kapcsolat kétségkívül döntően befolyásolta az ötödik szimfónia fejlődését. 1901-ben még így írta le Mahler a tervezett művet bizalmasának, Natalie Bauer-Lechnernek. Az ötödik rendes szimfónia lesz 4 tételben, minden tétel teljes lesz önmagában, és csak hasonló hangulatuk kapcsolja össze őket. Ez a leírás nem igen fedi az elkészült szimfóniát, még akkor sem, ha eltekintünk az adagiótól, amely a 4 tételes szerkezetet 5 tételessé bővítette, és amelyben, mint hallani fogjuk, Mahler szerelmet vall almának. Végső formájában a szimfónia 5 tétele 3 fő részre tagolódik. Az első rész az első 2 tételt foglalja magában, a scherzo egymaga alkotja a második részt, míg a harmadik rész az utolsó 2 tételnek felel meg. Így a mű nagyformája 2 lassú-gyors tételpár által közrefogott scherzóként értelmezhető. Az első tétel szerzői utasítása így hangzik. Kimért léptekkel, szigorúan, mint egy gyászmenet. Cis-moll. Induló ritmusok több Mahler szimfóniában is hallhatók, ebben bizonyára közrejátszott az iglaui rezes bandák gyermekkori emléke. Ezek az indulók gyakran öltenek tragikus gyászos jelleget, de az ötödik szimfónia e tekintetben minden más Mahler indulón túltesz. A trombita drámai bevezetője után a fő téma, mint említettük, a dobosdal variánsa, a hegedűkön szólal meg. A zene hamarosan felgyorsul, vad és szenvedélyes lesz, és a hegedűk érzelmi kitörése a lehető leghevesebb, a partitúra utasítása szerint. A dobos téma visszatérését egy második, gyászos hangú epizód követi. A tétel záró ütemei a nyitó trombita fanfárt idézik vissza, előbb trombitán, majd fuvolán. Hallgassuk most meg Mahler 5. szimfóniájának első tételét a New Yorki Filharmonikusok előadásában.
Yeah.
Elhangzott Mahler 5. szimfóniájának első tétele a New Yorki filharmonikusok előadásában. A második tételhez ezt írta a szerző. Viharos izgalommal, rendkívül hevesen. Ámol. Az első és második tételt több tematikus kapocs fűzi össze. A korábban hallott trombita fanfár igen fontos szerepet játszik a második tételben, és a dobos téma közeli variánsa mind kontrasztáló második téma jelenik meg, amire a partitúra utasítása közvetlenül is utal. De a tételnek van saját, többször visszatérő témája is, melynek rövidsége és egyszerű formája szintén fanfárhoz teszi hasonlatossá, bár nem a trombita, hanem a vonós kar játsza. A tétel vége felé hallott jellegzetes pezante szakaszban bukkan fel először, a zárótétel fényes D-dúrja, előrevetítve a végső diadalt, amelyre azonban sokáig kell várni. Egyelőre a tragikum győzedelmeskedik, a tétel vége egyértelműen a gyász és a fájdalom hangján szól. Mahler utasítása szerint a második tételt hosszabb szünetnek kell követnie, mivel a harmadik tétel jobban nem is különbözhetne az előzőtől. Itt Mahler az induló után másik kedvenc intonációtípusát, a Ländlert alakítja át hatalmas erejű vízióvá. A Ländler, ami egy osztrák népi tánc, Haydn óta játszott központi szerepet a klasszikus zenében, de Mahler Ländlerje senki máséhoz nem hasonlítható. A hagyományos scherzo forma körvonalai jól érzékelhetők, de a terjedelmes kidolgozási részek messze túlmennek a scherzo keretein. A különböző tételszakaszokat rafinált tematikus kapcsok fűzik össze. Döbbenetesen változatos a hangszerelés. Különösen figyelemre méltó a szólókürt használata és a váratlan pizzikátók a trió szakasz visszatérésében. A negyedik tétel, az Adagietto, Mahler egyik legnépszerűbb tétele lett. Különösen amióta Visconti felhasználta 1971-es Halál Velencében című filmjében, melyben Thomas Mann hőséből, Gustav Aschenbach íróból Mahlerre igencsak hasonlító zeneszerző lett. Az Adagietto csak vonósokra és hárfára íródott. Elbűvölő dallamát bensőségesen kell játszani a partitúra utasítása szerint. Willem Mengelberg, a híres holland karmester, aki jól ismerte Mahlert, elmondta, hogy Mahler ebben a tételben vallott szerelmet Almának, amit szerinte Gustav és Alma Mahler egyaránt megerősített. A tétel feltűnő Tristan idézete aligha véletlen. Aláhúzza, hogy Mahler sokat gondolt a szerelem és a halál elválaszthatatlan voltára, amely Wagner zenedrámájának is központi eszméje volt. Hallgassuk most meg az 5. szimfónia 4. tételét, az Adagiettót a New Yorki filharmonikusok előadásában. Thank you.
Thank you.
Elhangzott Gustav Mahler 5. szimfóniájának 4. tétele a New Yorki Filharmonikusok előadásában. Az 5. tétel megszakítás nélkül követi az adagiót. Az első tételhez hasonlóan most is a Csodakürt ciklus egyik dalát idézi Mahler, de ezúttal egy humoros darabra esett a választása. Az Ész dicsérete című dalra, melyben a kakukk és a csalogány dalnok versenyét a Szamára kakukk javára dönti el. A téma ereszkedő dallamvonalú második feléből bonyolult ellenpont keletkezik, melyben felfedezhetjük az 1901 nyári intenzív Bach stádium eredményeit. A dallam számos átalakuláson megy keresztül, míg a rondó egyik epizódja, mely az adagiettóval tart rokonságot, mindig ugyanabban a formában tér vissza, hogy rövid pihenőket biztosítson a sűrű kontrapunkt közepette. Nem sokkal a végső zárlat előtt egy korálszerű homofónikus dallam jelenik meg, hogy erősítse az ünnepélyes hangulatot. A kommentátorok véleménye megoszlik arra nézve, hogy a finálé vidámsága ironikusan értendő-e vagy sem. Theodor Wiesengrund Adorno, a filozófus és zenetudós, aki Mahler könyvével nagyban hozzájárult a zeneszerző kultuszához, ezt írta. Mahler nem tudott jól igent mondani. A zeneszerző a tragédiát egyértelműen fejezte ki, míg optimista megnyilatkozásai, mintha idézőjelbe lennének téve. A jelen esetben az idézőjelet a szatirikus dalra való utalások fejezik ki, de a befejezés magával ragadó lelkesedése így is újdonság Mahler zenéjében. Az első 4 szimfóniában nem találkozunk ilyennel. Hallgassuk most meg az 5. szimfónia zárótételét a New Yorki Filharmonikusok előadásában.
Thank you.
Elhangzott Gustav Mahler 5. szimfóniájának zárótétele a New Yorki filharmonikusok előadásában. Mahler büszke volt teljesítményére, de gyakran emlegette, mennyi nehézséget okozott neki az új stílus, különösen a hangszerelés tekintetében. Az új művészi problémák miatt úgy érezte magát, mint egy kezdő. Az első előadás után sok változtatást hajtott végre a partitúrán, melyet még élete utolsó évében is módosított. Az ütőhangszerek kezdetben sokkal jobban domináltak, Alma egyszer panaszkodott is, hogy a szimfónia ütősökre és semmi másra íródott. A kölni ősbemutató visszhangja vegyes, de legalább nem egyértelműen negatív volt. A bécsi kritikusok azonban meglehetősen ellenségesen fogadták a darabot, láthatóan boldogok voltak, hogy leránthatják az udvari opera nagyhatalmú direktorát. A legpozitívabb reakció egy távoli országból jött, amely akkor még vajmi keveset jelentett Mahler számára. A Cincinnati szimfonikusok Frank van der Stucken vezényletével 1905. márciusában mutatták be a művet, amelyet a következő évadban a bostoniak, a New Yorkiak és a philadelphiaiak is eljátszottak. Mahler neve így vált ismerté Amerikában, mielőtt a zeneszerző 1907-ben maga is az új világ földjére lépett. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk, köszönjük, hogy velünk tartottak, további tartalmas rádiózást kívánunk!
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallják.
Gyerekkoromban fogalmam sem volt arról, hogy van más vallás, más felekezet is. A faluban, ahol éltem, egyetlen templom volt, a katolikus. Aztán az élet úgy hozta, hogy többszöri költözés révén, és főleg már papként, nem csak elméletileg, hanem gyakorlatilag is szembesültem azzal, hogy bizony vannak más felekezetek is. Furcsán, idegenkedve, egy kicsit hűvösen tekintettem más felekezetek templomaira, mindaddig, amíg nem találkoztam az ökumenikus imahét alkalmaival. Segített az is, hogy kezdő plébánosként az ember kicsiny falvak településein kezd szolgálni, ahol a másik felekezet is többnyire apró. Több változatát is próbáltam. Volt, amikor apró falvak kicsinyke termeiben, közösségi épületeiben jöttünk össze, még olajkályhával fűtve szorongtunk nagy kabátban párás ablakok mögött, máskor hideg templomokban, olykor vacogva és röviden elmondva az imát és egymás alig értett szövegét. Később nem csak ismertem és a tudásom, hanem barátaim is lettek más felekezetekből. Találkoztam családokkal, ahol az egyik fél a szülők közül református, a másik katolikus. Sőt, eskedtem párokat vegyes vallással. Álltam szentélyben református lelkésszel, vegyes vallású párok esküvőjén. Voltam megértő és kevésbé, más felekezetűek iránt, és ma eljutottam oda, hogy szívesen megyek, amikor tehetem, más felekezetek templomaiba, nem csak egymás hitéből, de felfogásából is megérez valamit a lélek. Nagy városok katedrálisaiban nem érződik úgy, mint az apró piciny falvak egymásra utaltságában az ökumené. Lelkipásztorok nélküli apró falvak során azt tapasztalom, a vidéki református, görög és római katolikus lelkipásztorok épp úgy állnak helyt, mint templomuk tornyai, őrzik a tájat, a lankák ölén, a ködből csak épp a sisakjuk mered az ég felé. Ahol még laknak, olykor mondjuk az imát, próbáljuk az éneket, és mivel januárban van az ökumenikus imahét, gyakran szipogunk, köhécselünk, töröljük orrunkat, szemünket, mégis ott voltunk, ott vagyunk ma is. Mi ez a készség bennünk? Mi ez a szükséglet a lelkünkön, a lelkünkben? Akik egyébként gyakran egymásnak feszülünk, vannak napok, amikor egymás felé fordulunk, egymásra mosolygunk, és köszönünk, áldás, békesség, erős vár a mi Istenünk, dicsőség Jézus Krisztusnak, Krisztus közöttünk, dicsértessék a Jézus Krisztus. Amikor keresztelés előtt vagy bérmálás előtt hitvallást teszünk, megtagadjuk a sátánt és megvalljuk hitünket. Akkor a záradék így hangzik: ez a mi hitünk, ez az Anya Szent Egyház hite, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. 1700 esztendeje mondhatjuk ezt. A nicéai zsinat óta tudjuk, hogy mi a mi hitünk, hogy amit vallunk mi keresztények, azt tudjuk, hogy Jézus Krisztus szerint való élet, amikor ünnepeljük Jézus Krisztus életét, az ő életének eseményét újra és újra, és átéljük azt. Ez tesz bennünket keresztényé, Jézus Krisztusban, a mi Urunkban van az egységünk, és ő az, aki miatt ezekben a napokban egymás közösségeit meglátogatjuk, együtt imádkozunk. Úgy is mondhatjuk, ez igazi rokonlátogatás. Figyelem, figyeljük a napokban a Hamász és Izrael tűzszünetét, várja a világ sóvárogva és kétségbeesve, könyörög a szláv népek egymással kötött békéjéért, várjuk az arab, a keresztény és a zsidó világ emberibb arcának kibontakozását, és így értjük meg, milyen óriási dolog, hogy van egy nagy, közös csoportja az emberiségnek, akiket keresztényeknek hívunk. És milyen nagy és fájdalmas, hogy mégsem egyek. És mégis milyen nagy dolog, hogy van egy hét, amikor együtt mondják az imát, egy nyelvet, az imádság nyelvét beszélik, és közelebb kerülnek egymáshoz a hitben, a hitünkben, nem csak 1700 évvel ezelőtt, hanem ma is.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallották.